Szeretett testvérek, örömmel hirdetem, hogy a keresztség sákramentuma által ismét gyülekezetünk tagjai gyarapodtak, szaporodtak, Bertát, Botondot és Szabolcsot. Kérjük, hogy Isten áldja meg szüleiket, keresztszüleiket, családjukat, és kérjük, hogy legyen az ő őriző pásztoruk egész életükben, vezesse őket, adjon nekik testi-lelki erőt, és adjon a szülőknek, családnak és a nagycsaládnak testi-lelki erőt ahhoz, hogy felnevelhessék őket is népünknek, nemzetünknek, egyházunknak hasznos, Isten dicsőségére munkálkodó tagjai lehessenek majd felnőtt korukban. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Jöjjetek, emeljük szívünket Istenhez és imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, először is hadd köszönjük meg, hogy itt lehetünk, köszönjük ezt a templomot, köszönjük ezt a közösséget, köszönjük életünket, amelyet vezettél, kezedben tartottál, megőriztél, oly sok háborúságunkban tovább tudtunk az életünk következő lépésére lépni, így erre a mai napra is. Sokszor rejtetten, néha nem tudva, hogy ott vagy, működtél az életünkben, sokszor volt, hogy láttunk, nyilvánosan megmutattad hatalmadat, de mindig ott voltál velünk, ezért mélységes a hála a szívünkben, és köszönjük, hogy így lehet ez. Köszönjük, hogy nem csak minket tartottál meg, hanem mindazokat, akiket szeretünk, akik velünk kapcsolatban állnak, akik ott állnak mellettünk, rosszabb vagy jobb napjainkban támogatnak, vagy vezetnek, figyelmeztetnek, bátorítanak bennünket. Köszönjük, hogy ilyen lehet a gyülekezet közössége is. Kérünk, hogy áld meg ezt a mai istentiszteletet, ahogy ígérted, ígéddel, szent lelkeddel, annak jelenlétével, bátorító, buzdító üzenetével, hogy megerősödjön az életünk, és megerősödjön bennünk a belső ember a te jelenléted, a te lelked által. Így kérünk, áld meg az ige hirdetőjét, hallgatóját, befogadóját és megtartóját, hogy neked tetsző gyümölcsöket teremhessünk életünkben. Jézus Krisztus dicsőségére és az ő nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét, mivel keresi a mi szívünket ezen a mai napon, úgy, amint írva van a református bibliolvasó kalóz mai napra kirendelt ige szakaszában, Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelében, az Efézus beliekhez írott levél végén a 6. fejezet 10. versétől a 6. fejezet és a levél végéig a 24. versig bezárólag, amíg az ígét hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. Pál apostol Efézus beliekhez írott leveléből a 6. fejezet 10. versétől a fejezet és a levél végéig a 24. versig így szól Isten igéje ma hozzánk. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen. A sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat az igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Sarut húzva lábatokra készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve valamennyi szentért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertethessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Azért pedig, hogy ti is megtudjátok, mi van velem, és hogyan élek, mindent elmondott nektek, Tükhiosz, az Úrban szeretett testvér és hű diakónus, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja szíveteket. Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Kedves testvérek, érdekes, hogy éppen a múlt alkalommal volt arról szó, hogy hogyan érdemes és hogyan kell hirdetni az igét, hogyan lehet az életünkben jelen az ige hirdetés, és hogyan kell kiállni, akár egy lelkésznek is, a szószékre, és hogyan kell elmondania azokat az igazságokat is, amelyek nem biztos, hogy mindenkinek a szívén ugyanolyan nyomot hagynak, nem mindenkinek kedves, és nem mindenkinek örömteli, hogyha valami éppen szíven találja az Úr Jézus Krisztus szavaiból, de jó ez, és nem kell ettől félnünk, azt mondja Pál, hogy imádkozzanak érte az Efézus beliek, hogy az ige neki úgy adassék, hogyha szóra nyitja a számat, bátran ismertethesse az evangélium titkát, és hogy úgy hirdesse azt, ahogyan kell. Ez a mai ige szintén nem egy könnyű ige, de gyönyörű. Erről az ige részről, az Efézusiakhoz írt levél 6. fejezetéről, ami ugye azt a címet is viselhetné, hogy viselheti is, hogy az Isten fegyverzete, már egyszer hallhattunk egy sorozatot. Aki évek óta templomba járó, az tudja, hogy az Isten fegyverzetéről mi hosszabban, több Isten tisztelten keresztül beszéltünk. Most itt nem is lehet ugyanezt megcsinálni, ezért azt hiszem, hogy valami rövidebbet, de mégiscsak ezt újra át kell vegyük. Ismétlés egy kicsit. Ismétlés és aktualizálás mindannyiunk számára, azok számára, akik hallották, azoknak felevelendik, akik pedig nem hallották, még talán kíváncsiság gyúl a szívükben, internetről le lehet tölteni visszamenőleg, azt hiszem 2010-ben volt ez a sorozat. Pál apostol befejezi az efézusiakhoz írt levelet, és azzal a ténymegállapítással kezdi, vagy azzal a ténymegállapítással zárja, ezt a részt kezdi, a levelet zárja, hogy ebben a világban háború van. Háború van. Mégpedig nem is akármilyen háború, és most gondolhatunk itt a szomszédunkban dúló háborúra, ahol már több száz ember meghalt azért. Képzeljük el, hogy ez egy európai ország. Egy többé-kevésbé békés, nyugodt ország volt, ahol amikor lezajlott a második világháború, azt követően volt egy holokauszt, azt nem mindenki tudja, amikor az 50-es években beszolgáltatásokat végeztek ott is az ukrán állam, a szovjet hatása természetesen mindenhol az országban, de Ukrajnában különösen, ezt is szokták mondani, Sztálin kiéheztette Ukrajnát gyakorlatilag. Úgy lesöpörték a padlásokat, hogy milliók haltak éhen, és ez egyáltalán nem túlzás. Éhen haltak az emberek a második világháború után ebben az országban. De ezt követően azért viszonylag béke korszak következett. A nagy szocialista béke korszakban úttörő táborokat szerveztek a Krímen. Emlékszem, hogy a legnagyobb pionír táborok, mert ott úgy hívták az úttörőket, hogy pionírok, pionír táborok, ott voltak Odessa, a Krím félsziget tengerpartjának mentén, ahová vitték az egész Szovjetunióból a fiatalokat, és hatalmas békeharcos, boldog táborokat élhettek meg a fiatalok, és ezeken a helyeken most háború van. Emberek halnak meg, családok, városrészek maradnak áram és mindenféle közszolgáltatás nélkül, és az nem biztos egyáltalán. Múltkor láttam egy videót, amin egy busznak az útját vette föl valaki videótelefonon, egy olyan busz, ami egy tűzharc terében ment át, és ennek a tűzharcnak a következtében a buszon egy embert találat ért, egy középkorú embert, férfit, és az ott halt meg, a videó felvétel alatt. Mert gyomorlövést kapott, és mire odaértek volna, hogy bárki segítsen, a busztársai, az utazási keze között halt meg ez az ember. Egy teljesen hétköznapi buszon, ami akár itt is mehetne, a Kossuth-Ferenc utcában. Háború van, gondolhatunk itt akár Gázára is, vagy sok más részére a világnak, ahol szintén lövedékek röpködnek lakóházak között, és bár alagutakat rombolnak, de azért közben sikerül egy-két kórház és egy-két iskola is. Ezt nem tudom, hogyan csinálják, de valószínűleg megvan ennek is az oka, mint ahogy minden háborúnak és gonoszságnak megvan az oka valahol, ott a levegőjég hatalmasságának, a gonosz, sötét gondolatainak a mélyén. És azt hiszitek, hogy ha lerombolták az alagutakat, akkor ott vége lesz? Nem. Újabb alagutakat építenek majd, kétszerezett erővel, újabb feszültség és konfliktus lesz majd, és azokat újra lerombolják majd. Mint ahogy háború van nem csak a világban, hanem úgy egyébként az életünkben is, nem csak fizikálisan, hanem lélekben is, és nem csak mentálisan és különböző eszmei fronton van háború, hanem háború van a lelkek, a szívek mélyén is, az emberekért, az emberek lelkéért és az emberek szívéért. És ebben a háborúban is nincs megállás. Mert hogyha egyszer talán lerombolja az ember az alagutakat, amin a gonosz megpróbál valahol az életünkbe beférkőzni a védvonalaink alatt, ha leromboljuk, aztán újraépíti és újrakezdi. És nincs megállás. Testvérek, az első nagyon nehéz üzenete ennek a mai napnak az, hogy háború van, és talán te is háborúságból jöttél. Nagyon jól éreztük magunkat a presbiter társakkal, amikor bejöttünk, egy kicsit viccelődtünk is, és ilyenkor az ember hajlamos elfelejteni azt, hogy igenis azért mi frontvonalon állunk, egy bástyán állunk, egy elég komoly bástyán állunk. Ez a Cegléd nagytemplomi református egyházközségnek a bástyája, az Isten különös elhívásának és küldetésének a bástyája. A minap beírtam, valahonnan jöttem haza, és a GPS-be beírtam Ceglédet, de nem írtam utca házszámot, hanem csak beírtam a várost, hogy válassza ki magának egy multinacionális cég által elkészített multitérképhoz, semmi köze Magyarországhoz, hogy a város központba vigyen be. Az a navigációs rendszer. És tudjátok, hogy hova hozott? Szabadságtér 3, a Cegléd nagytemplomi református egyházközség nagy templomának a bejáratához. Ez a központja a városnak. Bástyán állunk, és háború van, és nekünk itt helyt kell állni, és ebben segít Pál apostol Efézus beliekhez írott levelében ez a rész, mert ha akarod, ha nem, ha hiszed, ha nem, ez harc. És a harcba nem mehetünk úgy, hogy nem vagyunk felkészülve, és nem vagyunk felvértezve. Az első dolog, és ezt akkor vegyük végig gyorsan, hogy mit jelent ez a harc, az első dolog az, hogy hol állsz. Hol állsz ebben a harcban? Melyik hadseregben küzdesz? Melyik csoportba tartozol? Gördeszkások gördeszkáztak nem olyan rég, tegnap előtt, már nem emlékszem pontosan, és egyik gyülekezeti tagunk jött keresztül, be kellett zárni a templom kerítéseket, mert nyitva volt, és ugye ők úgy jöttek be, aztán a 4-5 suhanc fiatal embernek szólunk, hogy záróra, most már el kell hagyni a templom kertet, és az egyik fiatal ember odafordul, és megkérdezi, hogy tetszik hinni Istenben? Hát persze, persze, hogy hiszek Istenben. De mert én is hiszek, mondja. Itt a barátaim nem hisznek, ők nem hisznek Istenben, de én hiszek. Mert olvastam, hallottam olyan dolgokat, amiket én elhiszek, és azt láttam belőle, hogy Isten van. Többiek nem hisz. Mondta az a gyülekezet a testvérünk, hogy igazad van, higgyél, mert ez az igazság. Ő, ha még nem is tudja, lehet, hogy még van idő, vagy lesz majd alkalom, amikor jobban rálát, hiszen még kicsi, még a kiképzésnek az elején tartunk, de az Isten hadseregébe tartozik. Nem kérdezem meg, hogy te hova tartozol, mert itt vagy a templomban, de azért gondolkodj el. Ez egy fontos kérdés. Nagyon fontos kérdés. Hol vagy? Melyik hadtestben szolgálsz? Mert a háborúban nincs olyan, hogy valahová nem tartozom. Vörös keresztesek vannak, akik a sebesülteket mentik, de ők is tartoznak valamelyik oldalra. Őket ugye nem bántják elvileg. Persze vannak azért erkölcsileg gyengébb ellenfelek, és higgyük el, hogy az a bizonyos Lucifer az eléggé gyenge ebből az erkölcsben, és biztos, hogy lelövi a vörös keresztes segítőket is, akik azt hiszik, hogy őket nem érheti semmi bántódás, mert ők csak segíteni akarnak, ők csak be akarnak kötözni, ők csak el akarják vinni a sebesülteket, a lelki sérülteket. Lelőnek. Hidd el. Ide tartozol, Isten hadseregébe tartozol, ha hiszed, hogy a te urad Jézus Krisztus. Nem is akármi, nem Isten, Istent az ördög is hiszi, tudja, hogy van, hanem Jézus Krisztus, a Szent Háromság Isten, ami atyánk, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, mondjuk, aki Atya, Fiú, Szentlélek, aki a Fiúban, Krisztusban közel jött hozzád, és meghalt érted, meghalt helyetted, a bűneid helyett, bűneid büntetését elhordozta helyetted. Ez a kereszténység. Ebbe tartozol. Nem a reinkarnációban hiszel, nem a lélekvándorlásban hiszel, nem a felvilágosodás vagy megvilágosodásban hiszel, nem Mohamedben hiszel, nem vagy kabalista, nem vagy szufi, nem vagy buddhista, vagy buda tanítvány, tök mindegy, nem az vagy. Te krisztusi vagy, keresztény vagy. Ebbe a csapatba tartozol. Hogy honnan lehet felismerni ezt a csapatot, erre mindjárt visszatérünk, de nagyon fontos, hogy tudjad, hogy ebbe tartozol, és nem másba, mert azt mondja Jézus Máté 12:30-ban van, hogy aki nincs velem, ellenem van. És aki nem velem gyűjt, az tékozol. Te neked tudnod kell, hogy ha nem vagy Jézus Krisztus katonája, akkor ellensége vagy. És tékozolsz. Eltékozod az életedet. Az elég drága. Azt mondja az Efézus beliekhez írott levélben Pál, végül pedig erősödjetek meg az Úrban, az és ő hatalmas erejében, mert hogyha azt mondod, hogy igen, te ide tartozol, kettő választás van mindössze, az életben nincsen harmadik, igen és nem. Ugye a nőkről szokták mondani a vicces mondásban, hogyha azt mondja, hogy igen, akkor talán, vagy ha azt mondja, hogy nem, akkor talán, és hogyha talán, akkor nem, hogyha igen, akkor nem, vagy ha nem, akkor igen. Nincs ilyen. Krisztusnál igen van, és nem van, és ez az igazság. Az igazságra is mindjárt egy kicsit rátérünk. Ha Krisztushoz tartozol, akkor megerősödöl az ő hatalmas erejében, hogy ellenállj a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhass. Megerősödhetsz egy erőben, mert az a helyzet, hogy ebben a harcban nekünk, amit meg kell harcolnunk, a mi erőnk kevés. Pál apostol nem sokkal korábban másik levelében írja, hogy akkor vagyok erős, amikor gyenge vagyok. Az én erőtlenségem által ért célt Isten ereje. Fura, de így van, az Isten ereje a lényeg, a te erőd sokszor, különösképpen ha magadban vagy, akkor kevés. A te erőd arra kell, hogy felvedd a páncélt, és menj. Aztán a harcban Isten harcolja a te harcodat veled. Azt mondja, álljatok meg, és övezzétek fel magatokat az igazság szeretettel. Felövezve derekatokat az igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Ez a, ugye az igazság szeretet öve, az a széles öv, amit a római, illetve az ókori katonák használtak arra, hogy megerősítsék a derekokat, használják a súlyemelők is, tehát a derék, a gerinc az fontos, a gerinc az fontos, és ha nincs gerincünk, akkor nem tudunk harcolni. A gerincet az igazság adja. Az igazság. Azt mondja Pál, hogy igazság szeretettel. Azt mondja ezzel azt, hogy azt akarja mondani neked, hogy szereted az igazságot? Mindenféle igazságot szeretsz? Mert a mi igazságunkat szeretjük, szeretjük, hogyha nekünk igazat adnak, és ha nekünk megmondják az igazat. Szereted, ha megmondják neked az igazat? És te igazat szoktál mondani? Mindig? Sokszor félünk ettől az igazság dologtól. Óvatosan egy picit, nehogy megbántsunk valakit, nehogy megsértsünk valakit, nehogy megjavíthatatlan vagy jóvá tehetetlen károkat okozzunk. Testvérek, az igazsággal nem okozunk jóvá tehetetlen károkat. Azzal okozunk jóvá tehetetlen károkat, hogyha elhallgatjuk az igazságot. Ha nem mondod meg az igazságot a feleségednek, a férjednek, a barátodnak, a barátnődnek, a munkatársadnak, na az a baj, mert nem bízol benne. Nem bízol abban, hogy megérti. Vagy ha nem is érti meg, mert lehet, hogy nem érti meg, és igazad van, nem fogja megérteni, de nem bízol a szeretetben, ami összekapcsol titeket. Nem bízol abban, hogy annyira szeret, hogy az erősebb, mint a harag, amit érez az igazság fölött. Értjük? Mindenek fölött legfontosabb a szeretet. Mondja Jézus, a parancsolatok között a legnagyobb a szeretet, az Isten és az ember közötti szeretet. Ha nem bízol a szeretet erejében, akkor hazudni fogsz. Hazudsz. Hazaviszed a bizonyítványodat, és azt fogod hazudni, hogy ötöst kaptál. Mert nem bízol a szülődnek a szeretetében, hogy meg fogja érteni, hogyha esetleg hármas vagy négyes az a bizonyítvány. Így kényszerítjük egyébként hazugságra a gyermekeinket, kedves szülők. Márpedig neked csak ötöst lehet hazahozni, és hogyha nem ötöst hoztál haza, akkor nem vagy a fiam, nem vagy a lányom. És ezért szegény gyerekek lelki sérülés szenvednek még az általános iskola befejezése előtt, mert kijavítják a diplomájukban, vagy a bizonyítványukban a jegyeket. Hazudnak, mert nem bízunk mi sem bennük, hogy lehet, hogy most hármast kapott, de megtett mindent. Azért, hogy ne hármas legyen is. Most ez sikerült. Nem bízunk bennük, hogy szeretnek annyira minket, hogy elfogadják tőlünk az intést. Sőt, meg nem bíznak bennünk, és nem mondunk igazat. Az igazmondás, a szeretet mérlege. Ha hazudsz, nem szeretsz. És nincs gerinced. Nem bízol Istenben, hogy meg fog tartani, hogy ő egyenesen megállít, egyenes gerincsel megtartja ez az igazmondás az övedet, az életedet. Felövezve magatokat igazság szeretettel. és a megigazulás páncélját magatokra véve erre az övre rá, a megigazulás páncélja a nagyobb igazság, amit Isten Jézus Krisztusban jelentett ki, vagyis te üdvözülni fogsz. Téged Isten igaznak lát. Nem azért, mert te olyan igaz vagy, hanem azért, mert Jézus meghalt a te hazugságaidért. A te hazugságaidnak a büntetését Jézus magára vette, és ez a megigazulás. Te igaz vagy. Térd rá, ha ezt meg akarod érteni, hogy Jézus annyira szeret, hogy téged annak ellenére, hogy amilyen vagy, minket, engem annak ellenére, amilyen vagyok, igaznak lát. Ez a páncélunk. Ennek nagyon fontos szerepe van, mert a hazugságokkal ám nagyon sokat lehet sebezni az ember életén. Kaptatok már sebeket a hazugságok miatt? Amikor hazudtak rólatok? Amikor hazudtak nektek? Munkahelyen? Barátok? Hitvestárs? Gyermek? Mekkora sebeket kapunk? És amikor hazudják azt, hogy nem vagy elég jó az Istennek, téged nem fog az Isten szeretni. Ezt az ördög hazudja, azt mondja, hogy ne tapossál, nem kell neked törekedned a jóra, törekedjetek, mondja Timóteushoz írt levélben Pál. Törekedjetek az igazságra, a békességre, a szeretetre. Nem kell neked törekedni, te nem vagy úgyse elég jó, téged Isten nem fog igaznak látni. Lövi a nyilakat beléd, sebez a hazugságával, és ez a páncél, a megigazulás páncélja kivédi. Mert azt mondod, hogy lehet, hogy én nem vagyok tökéletes. Lehet, hogy én nem vagyok elég jó. De az Isten Jézusért engem mégis szeret, és mégis annak lát, amivé ő teremtett. Szépségben, igazságban, tökéletességben. Aztán van egy ilyen rész, hogy kell oda egy lábbeli is, a békesség evangéliuma hirdetésének saruja. Sarút húzva a lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésével, ugye a békesség evangéliuma az a nagy örömhír. Isten kibékült velünk. Tudjátok, hányan haragszanak Istenre? Te haragszol Istenre? Nem haragszol Istenre? Akkor valaki van, akire haragszol? Ő rá, vagy ő rá, vagy ő rá esetleg? Volt olyan, hogy miért szoktuk mindig utólag bekaszírozni a templom bérletet, meg a stólát az esküvőkön? Volt olyan, hogy a házasságkötőterem nincsen olyan 60 méternél vagy 100 méternyire tőlünk, de mikor kijött a házaspár a házasságkötőteremből a polgári esküvő után, úgy összevesztek, hogy nem akar bejönni a mennyasszony a templomba. Haragszik rá. Emberre haragszol? Akkor Istenre haragszol. Istenre haragszol. Mert Isten teremtette azt az embert, akire haragszol. És semmi nem történik úgy, hogy Istennel tudná. És Isten megengedte bizony, megengedte, hogy ő bántson téged. És hogyha ráharagszol, nem, én Isten szeretem, de az a szemét. Nem. Akkor Istenre haragszol. Nem engedi meg Isten a haragot emberre sem. Tudjátok miért? Mert kibékült velünk. A békességet a kereszten szerezte meg. A harag az ott tombol a kereszten. Nem csak 2000 évvel ezelőtt tombolt a kereszten a harag, amikor Jézust megverték és megfeszítették, tudjátok, ártatlanul, mert nem csinált semmi rosszat, hanem tombol azóta is, hiszen a kereszt áll most is, minden időben. És a békesség evangéliumának hirdetése, annak a megélése, maga, elmondása és megbeszélése, hogy te nem haragszol. Nem haragszol Istenre, mert tudod, hogy Isten nem haragszik rád és szeret téged, és üdvözíteni akar. Vegyétek fel az üdvösség sisakját és a lélek kardját, mely az Isten beszéde. Üdvösség sisakja. Olvastam egy könyv címet, még nem olvastam el a könyvet, néhány gyülekezet meg olvassa ezt a könyvet, az a címe, hogy az elme harctere, és van rajta egy római katona, van rajta egy szép sisak. A sisaknak komoly szerepe volt nem csak abban, hogy védje a fejet, hanem abban is, hogy megismerjék egymást a harctéren a katonák. Különböző színű tollakat tettek a sisakra, és most visszatérek egy picit az elejére, hova tartozol? Melyik hadseregbe tartozol? Abba a hadseregben, amelyiknek üdvössége van. Te tudod, hogy te üdvözülni fogsz? Te tudod, hogy nem ennyi az élet, amennyit most itt élünk? Szomorú is lenne, hogyha ennyi lenne. Én elhiszem, hogy csodálatos életetek van, valaki a legjobbat megélte már, olyan helyeken járt a Kilimandzsárótól kezdve, a Niagara vizesésen át egészen a Szaharáig, vagy csodákat éltetek meg, meg gyönyörű az életetek, de tudjátok, hogy mindez semmi ahhoz képest, amit az Isten valóban akar nekünk adni? Mert a Kilimandzsáróra fölmászol, és aztán lejössz. Mert a Niagara vizesést megnézed, és aztán letáborozhatsz ott, de nem jó, mert megázol, hiszen nagy a nedvességtartalom a környéken, nem nézheted végig, haza kell jönnöd. És itthon vár a gyerek, aki lehet beteg, vár az asszony, aki lehet mérges, vagy vár a férj, aki éppen iszik, és alkoholista életében lehet, hogy megver. De lehet, hogy nem, csak az egyszerű hétköznapi harcokat harcolod, vissza kell menned a munkahelyedre, a főnöködhöz, a beosztottadhoz, és már is arra gondolsz, hogy jó lenne a nyugdíj, az ingyen utazás, 70 éves korban, mennyire örült nagynéni, mikor 70 éves korában nyugdíjasként ingyen utazhatott, aztán elkezdett fájni a lába. És nem tudott felmenni a vonatra. Az Isten sokkal többet akar nekünk adni, mint ez az élet. Az örök életet, az üdvösséget, nem reinkarnációt, nem megújulást, nem újjászületést. Isten ments, hogy még egyszer megszülessek erre a világra, testvérek. Szeretem ezt a világot, szeretlek benne titeket. De nem ez a lényeg, nem ez az otthonunk, ettől sokkal szebb van, sokkal nagyobb templom, maga az Isten. És én vele akarok lenni, ti nem? Ez az üdvösség, ez az a sisak, amiről megismered a társadat, aki szintén ebben hisz, és ezért küzd. Ez az üdvösség sisak, és ezt nem veheti le rólad senki. Nem verhetnek fejbe agykontrollal, higgyél másban. Vagy higgyél valami olyan dologban, ami lelki, vagy szellemekben, vagy higgyél horoszkópban. Nem, te az üdvösségben hiszel, abban, hogy feltámadsz, és örök életed lesz Jézus Krisztusban. Ezt jelenti az üdvösség sisakja, és ezért van a kezünkben a lélek kardja, ami az Isten beszéde. Most azt vettem elő, az ige, a szent ige, reformátusok, az ige. A lélek kardja. Mennyire van a kezünkben a Biblia? Mennyit van napközben a kezedben? Telefonba lehet most már tenni, az nagyon sokszor a kezemben van, és annyira megnyitottam magam, hogy a telefonon ott van az ige, hogy most már elő tudom venni bármikor, és szégyeltem magam, amikor kis statisztikát készítettem magamnak arról, hogy előveszem a telefonomat hányszor? Vagy mondjuk 50-szer vagy 80-szor egy nap. És abból hány az, amiben a Bibliát nyitom meg a telefonomon? Szörnyű, kevés. Pedig ez a lélek kardja, amely képes felhasítani a sötétséget, ember és ember között a gyűlölséget, ami képes helyrehozni a dolgokat, ami képes szétvágni a megkötözöttségeket, amivel tudsz igazán harcolni a gonosz ellen, amivel a gonosz erősségeit le tudod győzni, le tudod, szét tudod vágni a sötétséget. Ez van a kezünkben, ha a kezünkben van, mert kellene, hogy a kezünkben legyen. És amit Pál apostol a végére hagy, hogy imádkozzatok én értem és mindannyiunkért, hogy legyen ez álhatatos igehirdetés, hogy legyen ez valódi bizonyságtétel olyan, amilyennek kell lennie. Ezek a sorok a 6., 21., 22., 23. versekben azt jelenti, hogy itt egységről van szó, testvérek. Nincsen magányos gerilla harcos. Nem lehet elkúszálni, nem is szabad. Levadásznak. Azt mondja az apostol, Péter apostol, hogy a sátán ordító oroszlánként jár körbe, és keresi, hogy kit nyeljen el. Tudjátok, mi volt a római légiók előnye a barbár sokszoros túlerővel szemben? A falangsz, a légió, az együlé tartozás, a zárt sor. Mert ott egymásra tudták helyezni a pajzsokat, és védték egymást. Aki kiesett a sorból, vagy elkószált, elszaladt, azt azonnal levadázták, és meghalt. Kell a csoport, kell a közösség, kell a gyülekezet, hogy megerősödj benne. Nem fog menni egyedül. Lefogyik sokszor az energiád, egyre jobban lejjebb megy, és azt teszed észre, hogy kiégtél. Együtt harcolunk, és együtt aratjuk a győzelmeket. Egymással együtt, és Jézus Krisztussal együtt, mert a fővezér mindig ott van, a hadseregben. Ez az együvé tartozás jelenti azt, hogy Jézusnak teste van, az egyházat. És erről nagyon sokat lehetne beszélni, de örülök, hogy itt vagy. Mert ez azt jelenti, hogy ide tartozol, és most kaptál társakat, akik megvédenek téged a hitben. És így lehet egy biztos utad már itt a Földön. Mert két dolgot még üzen az ige a végén. Az egyik az, hogy erről a harcról tudni kell, hogy mi a végkimenetele. Te tudod, hogy mi a végkimenetele a harcunknak? Győzni fogunk. Meg van írva a Bibliában. A végső győzelem Krisztusé. Sokszor azt hiszük itt a világban, hogy elbuktunk. Annyira nehéz ez a keskeny út, ez a tövises út. Annyira sok a próbatétel. Van betegség, van gyász, kirúgnak a munkahelyemről, nem vesznek emberszámba, bántanak. Sokszor úgy gondoljuk, hogy vége, nem győzhetünk. Tudjátok, mit gondoltak Jézusról, amikor a keresztre feszítették? Elbukott. Meghalt. Vége. De nem. Nem úgy, ahogy ők gondolták, hogy hívjon több légiónyi angyalt, és jöjjenek az angyalok, és verjenek szét mindenkit, főleg a rómaiakat. Nem úgy. Sokkal hatalmasabb módon. Mert nem embereket győzött le, hanem a gonoszt, a sátánt, a halált. Meghalt és feltámadt. Úgyhogy amikor azt érzed, hogy kilátástalan a küzdelmed, a harcod, nézz fel a keresztre. Aki a kereszten függ, ugyanilyen kilátástalannak tűnő küzdelemben harcolt az életért, nem a sajátjáért, hanem a tiédért, hogy te higgy benne, hogy higgy abban, hogy a szeretet mindent legyőz, hogy a szeretet az Isten szeretetével együtt sokkal, de sokkal hatalmasabb minden bajnál, ami érhet bennünket, és hogy csak ebből táplálkozva lehet igazán azon az úton járni, ami a végső győzelemhez. És ne félj attól, hogy megaláznak, ne félj attól, hogy megvernek, ne félj attól, hogy bántanak. Válaszolj szeretettel, határozottan, válaszolj Krisztusban, mert győzni fogsz, még ha meghalsz, akkor is. Mert a feltámadás és az üdvösség a tiéd. A végső kimenetele a harcnak nem kérdéses. Készültem azzal, hogy elmondom a saját harcomat, nincs rá időnk. Tudjátok, a lelkész gyülekezetben él, gyülekezeti mozgásokat figyel, statisztikákat és valóságot, hogy hányan ülnek a templomban. Néha egy-egy vasárnap istentiszteleten, úgy nyár közepén azon gondolkoztam, hogy hát vesztettünk, mert nem voltak 60-an az Isten tiszteleten. Tudom én, nyár van, tudom én, munka van, tudom én, utazás van, tudom én, nyaralunk, és gyerekek jönnek, és mi megyünk a gyerekekhez, és minden van. De úgy azért ezek fölött mégis elkeseredik az ember, és hajlamos még mást is gondolni. Pedig higgyétek el, átlagos református terület az 2000 főtől 20.000, 30.000 főig, 900 fős falvaktól kezdve a 20.000, 30.000-es városrészekig tart, és ugye Cegléden van 6.000x100 református, ebből mondjuk 3.000 tartozik a nagy templomhoz, és higgyétek el, hogy van mondjuk 80 keresztelő, és 40 temetés, és 20 konfirmáció, és van 20 esküvő, és ez azt jelenti, hogy mondjuk keresztelő alkalmával legalább háromszor találkozunk a családdal, vagy a családokkal, hogy megbeszéljük a dolgokat, egyszer bejelentésnél, egyszer az adatfelvételnél, egyszer látogatásnál, és aztán itt a templomban. Ez azt jelenti, hogy mondjuk 200-zal megszorozva az éves szinten 600 találkozás, vagy 600 kapcsolattartás egy emberrel nekem. Igyekszik az ember megtenni mindent, de ezzel például az is jár, hogy mire a végére ér az ember, addigra az eleje elhidegül, hiszen nem vagy szent, hogy több helyen legyél egyszerre, és nem tudsz mindenkivel kapcsolatot tartani, és persze, hogy elfelejted, hogy hívják azt, akit 3 éve kereszteltünk, vagy kiteskedtél 2 évvel ezelőtt, és aztán jön egy ilyen színuszgörbe, ami a statisztikákat mutatja, az a kapcsolatok felbomlása és épülése terén, mondjuk 6 év az, amiben végigér az ember, csak ha a kauzáliákat látja, 6 év alatt körülbelül ér végére, és azt jelenti, hogy 6 év alatt legalább egyszer minden egyes családdal, aki reformátusnak mondja magát, találkozok, de a 6 év végére, akikkel az elején találkoztam, azok már azt se tudják, hogy én ki vagyok. Az, hogy én tudom-e, hogy ők ki, az meg végképp. Tehát van egy csökkenés a színuszgörbében, és ha erre figyel az ember, akkor hajlamos feladni, és aztán el is mondtam, hogy éppen hol tartok. Miközben mondják a statisztikák, hogy nem kell erre figyelni, mert aztán indul a színuszgörbe újra föl, mert újra találkozik az ember, és a munkatársak is beleállnak a munkába, ugye a presbiterek is elkezdenek családot látogatni, beteget látogatni, szolgálatba állni, felméréseket végezni, és ők is terveznek, mint ahogyan én, és aztán egyre szélesebb ez a kör, csak itt pulzál, és hogyha nem arra figyelek, hogy ez ilyen, akkor hajlamos vagyok föladni, és lehet, hogy te is pont úgy vagy az életedben, mert ez nem csak lelkészi munkakör és élet, hanem a tiéd is. Lehet, hogy nálad is éppen az van. Mi van nálad? Éppen lefelé tart a színuszgörbe? Éppen összecsaptak a fejed fölött a hullámok? Ne add fel. A harc az enyém, azt mondja Jézus. Te csak állj föl, küzd tovább, szeresd tovább. Lásd meg új perspektívákat, mert ahol bezárul egy ajtót, kinyílik egy másik. És hogyha eléggé kitartó vagy, és kitartóan imádkozol, akkor meglátod az imádságod gyümölcsét, mert lehet, hogy nem úgy teljesíti az Úr, ahogy te gondolod, de fogja, valamit ad, ami lehet, hogy drágább, lehet, hogy több, mint amit te el tudtál volna képzelni. Ezzel az üzenettel koronázza meg Isten a te fegyverkezésedet. Hát legyen így. Álljunk meg így a harcban. Tudjátok, ha kimegyünk innen, akkor amit lélekben kaptunk, a Szentlélek által velünk van. És hogyha hajlandóak vagyunk még egymásért is imádkozni, akkor az a különös transzcendencia okozta egyesség, együvé tartozás még olyan csodákra is képes, hogy mások imádkozva értünk, a mások imádsága a mi életünket helyre teszi. Tehát harcoljunk egymásért imádságban is, és közben pedig tudjuk, hogy Isten kimondhatatlan imádságokkal imádkozik értünk, és harcol a mi életünkért. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, hiszünk. Hiszünk abban, amit mondtál. Hiszünk abban, amit üzentél. Ez a hit nekünk pajzsunk. Pajzsunk, amivel védekezünk a gonosz minden támadásával szemben. Hisszük, hogy igaz a te beszéded, mert te bebizonyítottad. Úrunk, kérünk arra, hogy ebben a harcban a hitnek erejével védjél, támogass bennünket. A lélek hatalmasan munkálkodjon bennünk és közöttünk, Krisztus bennünk és közöttünk lakjon, hogy ne találjon rést a gonosz, aki legbelső titkaink apróbb, kis hiányosságaiba is bele tud kapaszkodni, és azon keresztül lerombolja szívünk minden erősségét. De Te ott vagy, megvédsz bennünket. Urunk, benned Jézus Krisztusban bízunk, és így megyünk harcainkba, mert önmagunkban már olyan sokszor csalódtunk, emberekben is olyan sokszor csalódtunk, ezért ha magunkra nézünk, akkor elbizonytalanodunk és elfosztik minden reménységünk. Engedd meg, hogy rád nézzünk, és tudjuk, hogy veled, hozzád tartozunk. Ebben a mindenkor, mindent átható harcban, ebben veled harcolunk, és te értünk harcolsz. És Urunk, add, hogy az apostollal együtt ki tudjuk mondani azt is, hogy a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. És tudjuk kimondani, amit látunk hitünkben, hogy a végén eltétetett az igazság koronája nekünk. Urunk, kérünk, tudjuk ezzel emelni elesett bajtársainkat, testvéreinket is. Tudjuk ezzel helyre tenni életünket és mindazok életét, akiket szeretünk. Így kérünk azokért, akik betegek, légy nekik erősségük, küldjél hozzájuk gyámolítókat. Kérünk a gyászolókért, akik fájdalmak között emlékeznek halottaikra, bátorítsd az örök élet, a feltámadás reménységével őket. Kérünk gyülekezetünkért, különösképpen a gyülekezet vezetőiért, lelkészekért, gondnokokért, presbiterekért, kérünk egyházatban a református tagokért, a református gyülekezetért, legyünk mi az a hat test, akire mindig számíthatsz, legyünk mi azok, akik szeretetben soha meg nem szűnünk égni érted és embertársainkért, azokért is, akiket elveszettnek látunk. Kérünk népünkért, nemzetünkért, nagy a baj, Urunk, nagy a harc, segíts, hogy az igazságban megállva tudjunk harcra kelni, nem eszmékért, hanem érted, a Te igazságodért, amit a kereszten szereztél nekünk. Így kérünk, Urunk, áld meg minden napunkban, kijövésünk, bejövésünk és kimenésünkben, Jézus Krisztusban, a Szentlélek által. Amen. A magunk csendességében imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a kimondott és a ki nem mondott imádságokat is. Könyörögjünk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik az Úr Jézus Krisztust. Amen.